juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ökumenikus imádságot tartanak Budapesten a roma holokauszt és a kislétai gyilkosság évfordulóján. A Horváth Mihály téri Szent József templomban tartanak ökumenikus imádságot augusztus 3-án a San Egidio közösség szervezésében. Az imaórát vezeti és szent beszédet mond Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. 500 millió forintra pályázhatnak az önkormányzatok a felelős állattartás érdekében a Magyar Falu programban, közölte az Agrárminisztérium. A közlemény alapján a Magyar Falu program az élet minden területén szem előtt tartja, hogy falun élni jó és biztonságos legyen. Ebbe sok egyéb terület mellett beletartozik a felelős állattartás támogatása is. Ezért országos ivartalanítási, csippezési és oltási program indul ősszel. Hangsúlyozták, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít az állatvédelem, valamint a felelős állattartás támogatására. És Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztos, valamint Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos már nem első alkalommal működik együtt abban, hogy az állatvédelem és a felelős állattartás területén is előre tudjanak lépni a falvak. Ez nem egy megállapodás, hanem Donald Trump, amerikai elnök, megette reggelire Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. Fogalmazott a miniszterelnök az eddigi információk alapján az Egyesült Államok és az Európai Unió között kötött vámegyességről. Orbán Viktor úgy értékelt, ezt sejtették előre, az amerikai elnök egy nehéz súlyú tárgyaló, míg az Európai Bizottság elnöke pehely súlyú, fogalmazott a miniszterelnök. Az amerikai elnök pozíciója sokkal magabiztosabb. A bizottság elnökéjé mindig törékenyebb, tette hozzá. A kormányfő kitért arra is, hogy az amerikaiak nemrég kötöttek egy hasonló megállapodást az angolokkal, az sokkal jobb, mint ez. Az európai megállapodás rosszabb, mint az angol, ezért sikernek beállítani nehéz lesz a későbbiekben, összegzett. Az ukrán-magyar határszakaszon 8065-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A buszsávok használatát ellenőrizte a rendőrség a fővárosban, 63 vezetővel szemben intézkedtek, közölte a polisz.hu. A budapesti közlekedési központtal kötött stratégiai partnerség keretében az elmúlt héten kiemelten ellenőrizte a buszsávok használatát a budapesti rendőrfőkapitányság. Helyszíni bírságot 44 esetben szabtak ki, ebből autóbuszforgalmi sáv jogosulatlan használata miatt 41 alkalommal. A magyar mezőgazdaság generációs megújítása a hazai agrárium jövője, és hazánk élelmiszer önellátásának jövőbeli biztosítása szempontjából is rendkívül fontos, írta az Agrárminisztérium. Közleményükben úgy fogalmaznak, az Agrárminisztérium kiemelt ügynek tekinti a magyar gazdatársadalom fiatalításának ösztönzését, így ezen cél elérését a támogatási rendszer több eleme is segíti. Ezek közül az egyik a 10 milliárd forintos keretösszeggel megjelent, visszanemtérítendő támogatást kínáló gazdaság átadási együttműködés támogatása című felhívás is. A budapesti Szabó Laura lett a 200. Anna Bál szépe, első udvarhölgye a balatonfüredi Vindis Laura, második udvarhölgye pedig a szintén balatonfüredi Zsoldos Laura lett. Mindhárman első bálozók. A 200. balatonfüredi Anna Bálon idén is a báli közönség szavazta meg a 15 legszebb lányt. Közülük egy szakmai zsűri választotta ki a bál szépét és udvarhölgyeit, akik megválasztásuk után hagyományteremtő módon lesétáltak az Anna Grand Hotelből a Tagore sétányra, és csokraikkal jelképesen megkoszorúzták a Balatont. A héten a fővárosban, illetve Hatvár megyében írtják a szúnyogokat. Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 61 településén írtják a szúnyogokat a szakemberek biológiai, illetve kémiai eljárással. A tiszató sekély növényzettel borított területe alkalmas a szúnyoglárvák fejlődéséhez, ezért a következő napokban ott légi biológiai lárvagyérítésre is sor kerül. Végül a keddi időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. A Nyugat-Dunántúlon tartósan zárt maradhat a felhőzet. Az északi a szelet a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős, viharos lökések kísérik. Országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai beszélgetésemet Veresné Karcsó Krisztinával folytatom, aki a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettese, és egy nagyon elismert személyiség és a diákok nagy kedvence. Mindezt bizonyítja azt is, hogy 2024. decemberében 60 városától kitüntetést kapott a példamutató munkájáért, valamint 2025. májusában a pedagógus nap alkalmával a gyermekekért végzett odaadó munkájáért kitüntetést kapott, és korábban miniszteri elismerő oklevélben részesült a pedagógus pályán végzett szorgalmas és fáradhatatlan munkájáért. Úgy gondolom, hogy mindezek a kitüntetések példásan tükrözik az igazgató helyettes asszony munkáját, aki szívvel, lélekkel dolgozik az iskoláért, és az iskolán belül pedig a diákokért. Szívből gratulálok, és további sok sikert és jó egészséget kívánok a munkájához. Kedves Krisztina, miért választotta ezt a pedagógus életpályát? Volt-e valaki példaképe az életében?
Már gyerekkoromban is nagyon sokat játszottam tanárnéniset otthon. Volt egy kis táblánk, és arra krétával írtam fel a feladatokat, egyenleteket. Emlékszem, hogy mondatokat elemeztem, és nagyon szívesen lettem volna tanár. Aztán volt egy pici vargabetű az életemben, mert gimnáziumban úgy döntöttem, hogy inkább valami orvosi pályára megyek, de rá kellett jönnöm, hogy nem bírom a kórház szagát, nem bírom a tűt, nem bírom az injekciókat, és akkor végül magyar-francia fakultációt választottam. És hát így lettem tanár, a Debreceni Egyetemnek a magyar-francia szakára jártam. Két nagyon-nagyon fontos személy határozta meg az életemet ebből a szempontból. Az egyikük Vajda Józsefné Marika néni volt, az egykori magyar tanárom. Nagyon-nagyon szerettem, egy nagyon intelligens, okos hölgy volt, aki órákig tudott szépirodalomról beszélgetni. Óriási tudása volt, szakmailag, emberileg is példakép volt számomra. A másik példaképen pedig dr. Halmos Tiborné, Olika néni volt, a francia tanárnőm. Minden egyes francia órát élveztünk. Kis csoportban tanultuk a nyelvet, gimnáziumban kezdtem el tanulni, és 4 év alatt olyan szintre tudott Olika néni minket emelni, hogy felvettek az egyetemen a francia szakra, úgyhogy nagyon büszke voltam erre, és mind a ketten nagyon fontos mérföldkövei így az életemnek.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztotta a kedves rádióhallgatókkal, és ha jól tudom, több mint 25 éve a Bajza József gimnáziumban tetszik tanítani. Mi az, ami erőt ad, ami inspirálja önt a mindennapi életben, hogy szívvel, lélekkel tudja terelgetni a diákokat?
Hát elsősorban az, hogy imádok tanítani. Imádom a gyerekeket, szeretem az iskola légkörét, szeretem a jó kedvüket, a fiatalságukat a gyerekeknek. Minden nap örömmel ébredek fel, hogy bejöhetek ide a 60-i Bajza József gimnáziumba, ahol okos, tehetséges gyerekeket taníthatok, akik fiatalon tartanak bennünket. Azért nem titok, hogy a tantestületünk nagy része már 40 fölött van, és az, hogy minden nap ezek közé a gyerekek közé bemehetünk, akik aranyosak, kedvesek, jól neveltek és jókedvűek, ez minden nap egy új erőt és energiát ad nekünk. És hozzáteszem azt is, hogy nagyon szeretem, amikor valamelyik óra végén úgy jövök ki óráról, hogy sikerült megvalósítani azt a nevelési-oktatási célt, amivel bementem. Meg tudtam tanítani az anyagot, tudtam gyerekekkel beszélgetni. Nagyon szeretem azt, hogy nyitottak a bajzás diákok mindenre. Bármit kérdezek, van véleményük, szívesen elmondják a gondolataikat, lehet velük beszélgetni bármiről, nem csak irodalomról, nem csak nyelvről, az élet nagy dolgairól, és ez minden nap inspirálja az embert, hogy újra és újra bemenjen és dolgozzon.
Számos versenyen is részt vesznek a bajzás diákok.
Igen, igyekszünk őket, mivel ilyen tehetségesek, arra inspirálni, hogy mérettessék meg magukat, és hogy ne féljenek a kihívásoktól. Amikor még magas óraszámban tanítottam, akkor én is nagyon sok diákot készítettem fel magyarból, főleg irodalomból versenyekre, szavaló versenyekre, nyelvhasználati versenyekre. Nagyon szeretem azt a légkört is, amikor készülünk egy-egy ilyen versenyre, valamint azt, amikor elmegyünk a versenyre, esetleg valamilyen siker is érkezik a versenyen, és ez egy ilyen közös, nagyon jó érzés a gyerekekkel, hogy közösen élhettük meg ezt a sikert, meg az odáig vezető utat. Én mindig szoktam őket bátorítani, hogy minél többet dolgozzanak, akár együtt is csapatversenyeket is. Most igazgatóhelyettesként már nem felkészítek gyerekeket, hanem inkább szervezek versenyeket. Nagyon szívesen vonom be a versenyzésbe az általános iskolásokat. Van egy saját versenyem, amit a hatodikosok számára szoktam indítani, ez az okos hatodikos verseny. Ez egy játékos nyelvhasználati verseny, csapatverseny, és pont az a célja, hogy jól érezzék a gyerekek magukat ezen a versenyen, játékos feladatokat kapnak, nem lexikális tudást igényel, hanem inkább mindennapi, hétköznapi tudást kérdezünk tőlük. Olyan feladatokat adunk, hogy jól érezzék magukat a gyerekek. A 8-osok számára van egy nyelvész versenyünk, amelynek a fő szervezője, a munkaközösség vezetőnk, Kovácsné Fazakas Andrea, ebben minden magyaros segít, én is, ez is egy nagyon kedves és játékos verseny, és bizony van egy nagy verseny, egy kazinci szépkiejtési verseny, ezt immár 4.-5. alkalommal rendeztük meg idén, Ezt a Pécsi Blanka Alapítvány szervezi országos szinten, és számomra nagyon megtisztelő volt, amikor felkértek arra, hogy a regionális versenyt itt 60 és környékén a Bajza Gimnázium szervezze meg az én vezetésemmel.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen! Ez tényleg egy megtiszteltetés, és ez egy nagyon nagy verseny, amin nagyon sokan indulnak, és ezután már csak egy nagy forduló van, ami már a félországos verseny, és aki tőlünk tovább jut, az már valamilyen kitüntetést vagy érmet szokott kapni érte.
Hát ezek csodálatos teljesítmények, és kívánom, hogy még sok-sok éven át ezt így tudja folytatni. Korábban osztályfőnök volt, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd 2018 óta nevelési igazgató helyettes. Hogyan éli meg ezt a sokrétű feladatot, és hogyan tud mindenhol helytállni?
Hát nagyon szeretem a sokféle feladatot, nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon szeretem, ha valami új dolog kerül elém, amit teljesíteni kell, és én szeretem ezt, hogy új dolgok felé nyissak, és minél több dolgot szervezzek. Amikor osztályfőnök voltam, az is egyfajta kihívás volt, nagyon szerettem osztályfőnöknek lenni, eddig 3 osztályfőnöke lehettem. Szerettem azt, hogy kirándulásokat szervezek nekik, múzeumlátogatásokat szervezek, csapatépítő tréningeket. Szerettem egyfajta szellemi vezetőjük lenni, szerettem őket terelgetni anyaként is, úgyhogy ez egy igen kedves feladat volt számomra. Amikor az osztályfőnöki munkaközösség vezetője lettem, akkor már inkább nagyobb feladatokat vállaltam, nagyobb programok szervezését, és hát most nevelési igazgató helyettesként szinte minden hónapban van egy-egy olyan nagy program, amit meg kell szerveznem, amit irányítani kell, amit vezetni kell, és ez igenis egy kihívás számomra, amit szeretek meglépni.
Hát szívből örülök neki, és sok sikert kívánok munkájához. Nagyon sok programot, rendezvény szervez a tanév során. Ezekről, ha beszélne a kedves rádióhallgatóknak?
Hú, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szinte minden hónapra jut egy-egy olyan nagy program, amit iskolai szinten megszervezek, sőt, van olyan program, ami már városi szintre is emelkedett, és a tankerülettel, a 60-i tankerületi központtal és 60 város önkormányzatával együtt tudom ezt megszervezni. Az ilyen nagyobb iskolai rendezvények közé tartozik például, hogy novemberben a beiskolázás során nyílt napokat szervezünk, ebben én nagyon aktívan részt veszek, és összefogom ezt a programot. Minden évben szervezek valamilyen iskolai egészségnapot, nagyon szeretem a sportnapok megszervezését, aktívan részt veszek a döknap szervezésében a diák önkormányzattal. Idén igazgatóasszonynal Amerika napot szerveztünk, ő volt a főszervezője, és nagyon szívesen segítettem
ez
neki.
Ez mit akar? Amerika nap, ez nagyon különlegesen hangzik.
Ez nagyon különleges volt, igazgatóasszony pályázott, ő olvasott egy pályázatot, hogy Amerika napot lehet az iskolában szervezni, és ezt a pályázatot megnyerte, és meghívtuk az amerikai nagykövetet, meghívtunk még a nagykövetségről magasrangú személyeket, és hát nagyon sok program volt. Magyar verseket, magyar költők verseit zenésítették meg a kis zenekarunk, és ők énekelték ezt. Akkor közben volt amerikai futballt játszottak, amerikai sportokat játszottak aznap a gyerekek. Amerikai táncot táncoltunk, tanárok is, és diákok is közösen.
Ez nagyon különleges nap.
Igen, igen, ebben még bekapcsolódott az egyik amerikai tisztségviselő is, aki nálunk volt, és közös táncunk volt, akkor jöttek hozzánk amerikai pomponlányok bemutatót tartani, ugye Amerikában ez nagyon elterjedt sport, úgyhogy aznap az első 3-4 óra erről az amerikai kultúráról szólt, és azt gondolom, hogy ezzel is egy picit közelebb hoztuk a gyerekekhez ezt a kultúrát.
Játékosan és vidáman tanultak belőle, igen, sokat a diákok.
Igen, igen, igen. Mi nagyon szeretjük azt, hogy úgy hozzuk közelebb a gyerekekhez az egyes kultúrákat, vagy a sportokat, hogy ezt éljék is meg. Ne csak nézzék, ne csak halljanak róla, hanem próbálják ki, éljék is ezt.
Számos rendezvényt szervez az igazgató helyettes asszony, és ezek közül úgy gondolom, hogy jelentőségteljes a szalagavató és a ballagás. Ezeket hogyan éli meg, és ezekkel kapcsolatban mit szeretnek kiemelni a rádióhallgatóknak? a mai fiatalok azt mondják, hogy mások, mint a korábbi generáció, és hogyan tudja őket megszólítani, hogy nekik is az ízlésviláguknak megfeleljen, ugyanakkor a klasszikus értékeket, a tradíciót ezek az ünnepségek tükrözni tudják számukra is.
Az egyik legnagyobb ilyen programunk a szalagavató ünnepség, iszonyatosan régi ez az ünnepség, tehát nagyon hosszú évekre megy vissza. Amikor még én voltam balzás, akkor itt a tornateremben tartottuk, szülők nélkül csak nekünk osztályfőnök feltűzte a szalagot. Amikor igazgatóhelyettes lettem, akkor már egy egészen másfajta szalagavatós hagyomány volt az iskolában, sokkal ünnepélyesebb volt, és a szülők is részt vehettek rajta, és én ezt szerettem volna továbbvinni, mert hogy azt gondolom, hogy a szalagavató ünnepség az, ami a leginkább tükrözi a bajza szellemiségét. Ez egyfajta válaszút már a között, hogy a diákból hamarosan felnőtt lesz. Ez az a pont, amikor feltűzzük a gyerekeknek a szalagot, ezzel lassan útjukra engedjük őket.
És még egy kicsit itt vannak az iskolába, de már kitekingetnek.
Igen, igen. És ebben fontosnak tartottam mindig azt, hogy a régi értékeket, a hagyományos értékeinket tovább vigyem. Tehát az első rész a szalagavatón mindig az, amikor ünnepélyesen feltűzzük a szalagot a diákoknak. Számomra nagyon fontos, hogy minden diáknak elhangozzon a neve, a szülők büszkék lehessenek rájuk. Nagyon ünnepélyes, amikor az osztályfőnök kezet fog a gyerekekkel. Nagyon szép pillanatok ezek, mi könnyeket is csalnak, nem csak a szülők, a nagyszülők szemében, de még a mi pedagógusok szemébe is, mert hogy 4 évig mi terelgetjük a gyerekeket. Mindig van egy kis műsor, mindig fontos, hogy az alsóbb évesek elbúcsúzzanak a végzősöktől. Van egy bajzazenekarunk Szabó Gábor tanár úr vezetésével, ők szoktak játszani valamilyen szalagavatós dalt, amivel elbúcsúztatjuk a gyerekeket, és az első rész ünnepélyességét próbáljuk egy picit továbbvinni a második részbe, amikor szalagavatós táncokat mutatnak be a gyerekek, de bizony már modernebb formában. Nekem is, és nekünk is alkalmazkodnunk kellett ahhoz, hogy ezek a gyerekek bizony már nem ugyanazokat a zenéket hallgatják, nem ugyanazokat a táncokat táncolják. Nagyon szeretik a bécsi keringőt választani. Régebben talán sokszínűbb volt ilyen szempontból a szalagavató, többféle tánc táncoltak. A bécsi keringő viszont elegáns, ugye a lányok gyönyörűek a fehér ruhájukba, a fiúk a frakba, vagy az öltönyükbe, és annyi a modernebb, és ezzel próbálunk alkalmazkodni a mai ifjúságnak az igényeihez, hogy a mai zenére táncolják, mert tehát ugyanazt a bécsi keringő üteméhez a tánctanárok bizony már fiatalosabb, lendületesebb, újabb zenét keresnek, és ez így a régi értékeket, hagyományokat tudjuk ötvözni a mai gyerekek zenei ízlésvilágával. És hát gyönyörű táncok szoktak születni, tényleg nagyon büszkék vagyunk ilyenkor a gyerekekre, és az egész szalagavató után pedig egy bankettet szoktunk nekik szervezni, ahol közösen tanárok és diákok tudunk beszélgetni, vacsorázni, egyet táncolni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép alkalom arra, hogy átvezessük őket a fiatal felnőttekből az érett felnőttek világába. És ugye ez szokta lezárni április végén, május elején a ballagás, amikor el is búcsúzunk tőlük, tulajdonképpen itt már a nagybetűs életbe szoktuk őket elengedni. Ez már inkább családi ünnep, itt ugye utána a családok közösen megünneplik a gyerekeket, de mi fontosnak tartjuk, hogy a 11-esek elbúcsúzzanak tőlük, fontosnak tartjuk, hogy átadjuk a legnagyobb díjainkat a végzősöknek, ezek olyan alapítványi díjak, amivel elismerjük az ő 4 éves munkájukat, hiszen nagyon sok tehetséges gyerek van közöttük, és még arra is hangsúlyt fektetünk, hogy ne csak a nagy verseny eredményekért kapjanak a gyerekek elismerést, hanem vannak nagyon jó sportolóink, van nagyon sok gyerek, akik kulturális programokon vesznek részt, és azért próbálunk minden területen elismerést átnyújtani nekik.
A beszélgetésünk ugye a nyári szünet elején készül, viszont mik a közeljövőben megvalósítandó célok, tervek, mind az ön életében, egyénileg, illetve iskolai szinten?
Már nagyon vártam, hogy elinduljon a nyári szünet, és nagyon örülök neki, hogy egy kis pihenésre lesz alkalmunk. Azért a nyári szünet nem azt jelenti, hogy most nem tudom, 5-6 héten keresztül nem csinálunk semmit, vagy nem csinálok semmit, ugyanis ilyenkor kezdődik nekem a Bajza évkönyv szerkesztése. Ezt évek óta én szerkeztem, ez egy digitális formában kiadott évkönyv, az iskolánk honlapján elérhető.
Valaki ezt meg akarja tekinteni, hogy talál rá?
A www.bajza.hu oldalon a Bajza évkönyv fül alatt lehet megtalálni, és akkor ilyenkor összegyűjtöm a kollégáktól ebben a tanévben az összes programról írt cikkeket. A kollégák nagyon kedvesen, aranyosan megírják nekem az összes versenyről a cikkeket, az összes programról, kirándulásról elküldik nekem, és akkor én nyáron van nekem arra időm, hogy én ezeket átolvasom, összeszerkeztem, egy évkönyvet csinálok belőle, majd ezt tovább küldöm valamelyik magyar szakos kollégámnak, aki lektorálja, majd valamelyik informatika szakos kollégámnak, aki ezt az egészet megszerkeszti, hogy mire elindul az új tanév szeptember-októberben, akkor elérhető legyen az iskolánk honlapján. Tehát azért egy kis munkával is telik a szünet, de emellett nagyon sok pihenést tervezek természetesen, egyénileg is. Családdal is szeretnénk nyaralni menni. Az én gyerekeim már nagyok egyetemisták, úgyhogy szeretném, hogyha lenne közös családi nyaralás, szeretnénk a barátokkal is nyaralni. Imádok olvasni, úgyhogy alig várom, hogy végre a kezembe vegyem azokat a könyveket, amikre tanév közben nem volt alkalom, úgyhogy remélem, hogy lesz időm sütni, főzni a nyáron. Nagyon várom már ezt a kis pihenést.
Hát úgy legyen, mert tényleg, amit itt megosztott a rádió hallgatókkal, nagyon aktívak az iskolai időben az ön hétköznapjai, és mindenféleképpen megérdemli a pihenést, és kívánom, hogy ez élményekkel teli legyen, hogy szeptemberben újult erővel tudjon ismét az iskola falaiba visszatérni.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Veresné Kalcsó Krisztinával, a 60-i Bajza József gimnázium nevelési igazgató helyettesével Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 33. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Láttuk, mi szaporán követte, vagy még inkább hagyta el Bazin fiatal barátunk, amikor megtudta, hogy az, aki várja Tourból érkezett, így aztán neki a Fér utcától a Vogirár utca csupán maskaórásnyira volt. Amint hazatért, csak ugyan egy alacsony, értelmes tekintetű, de toprongyos férfit talált a lakásán. Maga vár rám? Kérdezte testőr. Én tulajdonképpen Aramis urat várom, így hívják uraságodat? Így hívnak, hozott részemre valamit? Hoztam, ha szíveskedik felmutatni egy bizonyos hímze zsebkendőt. Tessék, szólt Aramis. Egy kulcsot húzott elő kebeléből, és kinyitott vele egy gyöngyház berakásos kicsiny ében fakazettát. Tessék, ez az. Rendben van, felelt a koldis. Küldje ki az inasát. Bazin csak ugyan szerette volna tudni, mit akar gazdájától a koldus, ezért nyomába szegődött, és csak nem egyszerre érkezett vele a lakásukra, ám sietsége nem sokat ért, mert a koldus kérésére gazdája feléje intett, hogy távozzon, ő pedig mit is tehetett volna, engedelmeskedett. Bazin távozása után a koldus gyorsan körülpillantott, nem látja, nem hallja-e valaki. Azután szétnyitott a toprongyos zubbonyát, mert csak Isten nevében fogott össze úgy, ahogy egy bőröv, majd kezdte felfejteni újas a felső szélét, és egy levelet húzott ki belőle. Amikor Aramis meglátta a pecsétet, felkiáltott örömében, megcsókolta a címfeliratot, és szinte áhítatosan tisztelettel nyitotta fel a levelet, melyben ez állt. Barátom, úgy akarja a sors, hogy valameddig még külön legyünk, de az ifjúság szép napjai még nem múltak el menthetetlenül. Végezze feladatát a táborban, én másutt végzem az enyémet. Vegye magához küldeményemet, harcoljon úgy, mint szép és jó nemeshez illik, és gondoljon arra, aki forrón csókolja két fekete szemét. Isten vele, vagy inkább a viszontlátásra. A koldus tovább tépte a bélést, szutykos gönceiből darabonként 150 dupla spanyol aranyat szedett elő, és sorba rakta az asztalon, majd kinyitotta az ajtót, köszönt és eltávozott, mielőtt az ámuldozó fiatalember akár egy szót is merészelt volna intézni hozzá. Aramis még egyszer elolvasta a levelet. Most vette észre, hogy utóirata is van. Postscriptum. Küldönszöm gróf és spanyol grand. Lássa szívesen. Arany ábrándok, kiáltott fel Aramis. Ó, de szép az élet, igen, fiatalak vagyunk, igen, még boldog órák állnak előttünk, igen, szerelmem, vérem, életem, csak a tiéd, csak a tiéd, mind a tiéd, szép szerelmesem. És szenvedélyesen csókolgatta a levelet, rá sem hederítve az asztalon csillogó aranyakra. Bazin motozott az ajtónál. Már nem volt rá semmi ok, hogy Aramis távol tartsa, beeresztette hát. Bazin elhűlve látta tömérdek aranyat, és eszébe sem jutott, hogy bejelentse D'Artagnant, aki időközben otthagyta Athost, és átjött Aramishoz, mert furta oldalát a kíváncsiság, mi szél hozta a koldust. D'Artagnan nem udvariaskodott fölöslegesen Aramisszal, amikor látta, hogy Bazin nem jelenti, ő maga jelentette be saját magát. Teringettét, kedves Aramis, szólalt meg, ahogy belépett. A Tourban ilyen az aszalt szilva, tiszteltetem a kertészt, aki a fáját ültette. Téved, barátom, felelte mindig diszkrét Aramis. A könyvkiadom küldte a pénzt egy szótagos költeményemért, amelyiket még odalenkeztem el a fogadóban. Persze, persze, mondta D'Artagnan, bőkezű kiadója van, kedves Aramis, tagadhatatlan. Mi a szesz, uram? Lelkendezett Bazin. Ilyen jól fizetik a verset, hihetetlen, és akkor szület, uram. Ha így tetszik haladni, utol tetszik érni, Watür Benszerád urat, és ez még hagyján, a költő már szinte pap. Jaj, kérem, Aramis úr, tessék szíves lenni, költő lenni, nagyon kérem. Bazin koma, szólt Aramis, azt hiszem nem kérdeztelek. Bazin belátta, hogy gazdájának igaza van, lehorgasztotta fejét, és elsonfordált. Ez igen, mondta D'Artagnan mosolyogva. Amint látom, minden sora aranyat ér. Boldog lehet, barátom, de vigyázzon, egy levél kandikál ki a zubbonyából, el ne veszítse. Nyilván a kiadójától jött az is. Aramis fülig elvörösödött, eldugta a levelet és begombolta ujjasát. Kedves D'Artagnan, szólt, ha nincs ellenére, keressük fel barátainkat, megint gazdag vagyok, így hát mától fogva ismét együtt ebédelhetünk, míg csak az urak is meg nem gazdagszanak. Isten úgyse, mondta D'Artagnan, ezer örömmel. Rég nem volt már emberhez méltó falat a szánkban, meg aztán ma este elég kockázatos vállalkozásnak nézek elébe, és ezért mitagadást nem is bánom, ha feltüzelhetem a bátorságom egy-két botélia óburgundival. Az óburgundi nem rossz, én sem vagyok ellene, szólt Aramis, aki az arany láttára nyomban elfelejtette, hogy nemrégiben a szerzetben vonulás gondolatával foglalkozott. Azután 3-4 dupla aranyat zsebre vágott a pillanatnyi szükségletekre, a többit meg bezárta a gyöngyház berakásos ébenfa kazettába, talizmánja a híres nevezetes zsebkendő mellé. A két jó barát egyenest Athos lakására ment. Athos állta esküjét, hogy nem mozdul ki szobájából, de vállalta, hogy elhozatja az ebédet. A konyha művészet finomságait senki sem ismerte nála jobban, tehát D'Artagnan meg Aramis könnyű szívvel átengedte neki ezt a fontos feladatot. Tovább indultak Portosért, és len a kompucca sarkán Muszketonba botlottak, aki fancsali képpel egy összvért meg egy lovat hajtott maga előtt. D'Artagnan meglepetten és nem minden öröm nélkül felkiáltott. Nili a sárga lovam, Aramis, nézze csak! Psi a förtelmes gebéje, szólt Aramis. Nos, kedvesem, folytatta D'Artagnan, ezen a lovon érkeztem Párizsba. Micsoda, uraságod ismeri ezt a lovat? Kérdezte Muszketon. Eredeti a színe, szólt Aramis. Irhában ezt a színt még sose láttam. Elhiszem, mondta D'Artagnan, meg is kértem az árát. Nyilván a szőre miatt adták meg érte a 3 tallért, mert az egész dög nem ér meg 18 frankot. De hogy tettél szert erre a lóra, Muszketon? Jaj, ne is emlegesse, uram, felelt az ines. Jól kibabrált velünk a mi hercegunk férj ura. Hogy, Muszketon? Hát igen, nagy kegyben álltunk egy rankos hölgynél, hercegné az illető, de bocsánat, gazdám rám parancsolta, hogy ne járjon a szám, ezért nem mondhatom meg a nevét. Szóval a hölgy erőnek erejével ránk tukmált emlékül egy telivér spanyolmént és egy andalúziai összvért. Világcsodája volt mind a kettő, de férje rájött a turpisságra, balkézzől elrekvirálta 2 pompás ajándékállatot, és ezzel a 2 gyalázatos döggel cserélte ki. Te meg visszaviszed? Kérdezte D'Artagnan. De visszaám, felelte Muszketon. Ilyen hátasországot csak nem fogadhatunk el az ígért ajándék helyett, ugye megteszik érteni. Hogy a fenében-e? Bár sokért nem adtam volna a port, azt a citromsárga lovamon láthatom. Legalább el tudtam volna képzelni, milyen lehettem jó magam, amikor Párizsba vetődtem. De nem tartóztatunk, Muszketon, el egy teljes is gazdát parancsát. Otthon találjuk Portos urat? Otthon, uram, mondta Muszketon, de nincs valami virágos kedve. Tovább ballagott a nagy augusztinusok rakpartja felé, a két jó barát meg becsöngetett a boldogtalan Portoshoz. A testőr már látta őket, amint az udvaron át közelednek, persze a filebottját sem mozdította, hiába is csöngettek. Muszketon eközben tovább folytatta útját, átment az új hídon, és a 2 csontbőr gebéjét terelgette, megérkezett a Medve utcába. Ott gazdája parancs szerint az ügyész kapujának kopogtatójához kötötte a lovat és az összvért. Azután sorsukra bízva őket visszatért Portoshoz, és jelentette, hogy végrehajtotta a megbízást. A 2 nyomorult állat reggel óta nem evett. Egy idő múlva rángatni kezdték az ajtó kopogtatóját, s olyan zaj csaptak, hogy az ügyész megparancsolta írnakának, menjen, nézzen körül a szomszédságban, és tudja meg, ki a ló meg az összvér gazdája. Kokenárné asszony ráismert ajándéklovára, meg az összvére, és eleinte nem értette, miért kapta vissza az állatokat. Portos látogatása azonban csak hamar eloszlatta a tájékozatlanságát. A testőr szeme, bár fékezte magát, haragtól villámlott. Láttára halálosan megrémült lázszívű kedvese. Muszketon ugyanis nem titkolta, hogy találkozott D'Artagnannal, meg Aramisszal, és hogy D'Artagnan megállapította, a sárga ló az ő Béárni gebéje, amelyiken Párizsba érkezett, és 3 tallérért adott túl. Portos találkozóra hívta az ügyésznét a Saint-Majoire kolostorba, és már is elköszönt. Az ügyész, amikor látta, hogy Porthos készülődik, meginvitálta ebédre, ám a testőr fenséges fölénnyel utasította vissza a meghívást. Coquen Arnay minden ízében remegve érkezett meg a Saint-Maillard kolostorhoz. Gyanította, micsoda fejmosásra számíthat, és szinte lenyűgözte Porthos gőgös viselkedése. Ami szitkot és szemrehányást hiúságában sértett férfi zúdíthat asszonyi fejre, Porthos egytől egyig mind az ügyésznél lehorgasztott fejére zúdította. Jaj, nekem, szólt az asszony, pedig mindent a legjobban akartam. Egyik ügyfelünk lókereskedő, adósa volt az irodánknak, és nem akart fizetni. Adósága fejében elfogadtam tőle az összvért meg a lovat. Fejedelmi hátas állat lesz mind a kettő, azt ígérte. Nos, asszonyom, mondta Porthos, ha a kupecének csak 5 tallérnál több adóssága volt, már akkor is szemtelen tolvaj. Azt talán csak nem bűnt, Porthos uram, ha olcsó vételre törekszünk, mentegetőzött az ügyészné. Az nem, asszonyom, de aki olcsó vételre törekszik, az ne vegye rossz néven, ha barátai bőkezű barátokat keresnek. Azzal Porthos sarkon fordult, és megtette az első lépést a távozásra. Porthos úr, kérem, Porthos úr, kiabált az ügyészné. Hibáztam, elismerem, nem lett volna szabad alkudoznom, amikor ilyen lovagot akarok felszerelni. Porthos nem válaszolt, megtette a következő lépést. Az ügyészné sugárzó felhő közepette látta lelki szemeivel, hercegnők, márkinők sürögnek körülötte, és aranyat hintenek lába elé. Ne hagyjon itt az Isten szerelmére, Porthos úr, ne hagyjon itt, beszélgessünk! Jaj, veszékelt az asszony. Ha a kegyeddel beszélgetek, cserben hagy a szerencse, felelte Porthos. De kérem, mit kíván, beszéljen? Semmit, mert az is csak annyi, mint a kívánnék kegyettől valamit. Az ügyésznép Porthos karjába csimpaszkodott, s a fájdalom tüzében így kiáltott. Porthos úr, kérem, én csak egy tudatlan asszony vagyok, mit tudom én, mi az a ló, mit tudom én, mi az a lószerszám? Én bezzeg tudom, miért nem bízta rám, asszonyom, de kegyett takarékos volt, magyarán mondva zsugori. Hibáztam, kedves Porthos úr, de besüle szavamra jóvá teszem. Jóvá, de hogyan? Kérdezte a testőr. Figyelje rám, ma este Coquen Arnay Solné herceghez hivatalos jogi tanácskozásra megy. Legalább 2 óra hosszat lesz oda. Jöjjön el, kettesben leszünk, és megejthetjük a számadást. Végre valahára, ez már beszéd, galambom. Hát megbocsát. Meglátjuk, szólt Porthos fenségesen, és elköszöntek egymástól. Viszontlátásra, ma este. Az áldóját, tűnődött Porthos távozóban. Azt hiszem, végre bizalmas közelségbe kerülhetek Coquen Arnay mester ládájával. Porthos és D'Artagnan estéje a várva várt este végre elérkezett. D'Artagnan szokása szerint 9 óra tájt jelentkezett Milady-nél. A hölgy bájos volt, még sosem fogadta így kedvesen. Gascoigne szempillantás alatt látta, hogy Milady megkapta a levelet, s a levél elérte célját. Ketty belépett, szorbetet hozott. Úrnője aranyos volt hozzá, kegyesen mosolygott, de jaj, szegény lány borús kedvében, még csak észre sem vette Milady kedveskedését. D'Artagnan felváltva szemlélgette a két nőt, és szíve mélyén kénytelen volt bevallani, hogy a természet megtévedt, amikor megalkotta őket. Az úri hölgynek hitvány haszon leső lelket, a szobalánynak királynői szívet adott. 10 órakor a Milady-n a nyugtalanság jelei mutatkoztak, D'Artagnan pedig megértette miért. Az asszony az órát nézte, felállt, leült, és mosolya ezt mondta D'Artagnannek. Igen, maga nagyon kedves fiú, de még kedvesebb volna, ha távozna. D'Artagnan felállt, fogta a kalapját, Milady csókra nyújtotta kezét, a fiatalember érezte a könnyű kéz szorítását, és jól tudta, hogy nem kacérságot kell belőle kiolvasnia, hanem hálát, amiért elmegy. Őrülten szereti ez a nő, dörmögte, aztán eltávozott. Bezzeg nem várta most Ketty sem az előszobában, sem a folyosón, sem a kapuajban. D'Artagnan nem tehetett mást, maga kereste meg a lépcsőt, a kis szobát. Ketty tenyerébe hajtotta arcát, üldögélt és sírt. Hallotta, hogy D'Artagnan bejön, de nem nézett fel. A fiatalember hozzá lépett, megfogta a kezét, erre felzokogott. D'Artagnan nem tévedett. Milady megkapta a levelet, és féktelen örömében mindent elmondott a szobalánynak, majd jutalmul azért, hogy így teljesítette feladatát, egy teli erszényt adott neki. Keti a szobájába ment, földre dobta az erszényt, és az ott is maradt kinyitva, 3-4 arany gurult szét belőle a szőnyegre. D'Artagnan beszélgetésére szegény lány feltekintett. D'Artagnan maga is megrémült, amikor meglátta feldúlt arcát. A lány könyörögve kulcsolta össze a kezét, de egy szót sem mert szólni. Bármilyen kevéssé érzelgős volt is D'Artagnan, érezte, hogy megindítja ez a néma fájdalom, de túlságosan is ragaszkodott terveihez, és főként a mostanihoz, ezért nem változtatta meg elhatározását. Megmondta Kettinek, hiába is reménykedik, nem térítheti el szándékától, de azt állította, hogy csupán a bosszú vezeti. Ez a bosszú pedig annál is könnyebb volt, mert Milady nyilván arcapirosságát akarva leplezni kedves előtt, lelkére kötötte Kettinek olcsón el minden fényt a lakásban, sőt még a saját szobájában is. Vardé grófnak még víradat előtt teljes sötétségben kell távoznia. Egy pillanat múlva Milady léptei hallatszottak, most ért vissza szobájába, D'Artagnan rögtön behúzódott szekrényébe. Alig kuporodott össze, már is hallotta a csengő hangját. Keti bement úrnőjéhez, és becsukta maga mögött az ajtót, de a két szoba közt oly vékony volt a fal, hogy D'Artagnan szinte szóról-szóra hallhatta a két nő beszélgetését. Milady valósággal mámoros volt az örömtől, újra elmondotta Ketivel egészen apróra, hogyan zajlott a találkozás a Vardé gróffal, hogyan fogadta az a levelet, hogyan válaszolt, milyen volt az arca, szerelmesnek látszott-e. Szegény Keti meg kénytelen kelletlen által sarat, és elelfúló hangon válaszolgatott a kérdések záporára, ám úrnője észre sem vette hangja fájdalmas csengését. Ilyen önző a boldogság. Azután, amikor mind jobban közeledett a találka órája, Milady valóban minden fényt kioltatott a lakásban, megparancsolta Kettinek térjen vissza a szobájába, és mihelyt Vardé gróf jelentkezik, azonnal vezesse be. Keti nem sokáig várakozhatott. Alig vette észre D'Artagnan szekrénye kulcsukán keresztül, hogy az egész lakás elsötétedik, elősuhant rejtek helyéről, éppen amikor Keti becsukta a két szoba közötti ajtót. Mi ez a zaj? Kérdezte Milady. Én vagyok, mondta halkan D'Artagnan. Vardé gróf. Ja Istenem, rebegte Keti. Még a maga szabta időt sem tudta megvárni. Miért nem lép be hát? Szólt Milady, és reszketett a hangja. Kedves gróf, tette hozzá, jól tudja, mennyire várom. A hívó szóra D'Artagnan szelíden félretolta Ketit, és besuhant a szobába. Ha van emberi lélek, amelyik átérzi a dű és a kín gyötrelmeit, a szerelmes lelke az, mikor kölcsönzött névleple mögött fogadja a boldog vetétársának szóló szerelmi esküvéseket. D'Artagnan váratlanul nehéz helyzetbe került, a féltékenység mardost a szívét, és majdnem annyira szenvedett, mint szegény Keti, aki ugyanekkor odaállt zokogott a másik szobában. Igen, gróf, szólt Milady hízelkedve, és gyengéden kezébe szorította a fejét. Boldog vagyok, mert szeme és beszéde minden találkozásunk alatt elárulta, mennyire szeret. Igen, én is szeretem. Elvárom, hogy holnap zálogát adja annak, hogy gondol rám, s hogy el ne felejtsen, fogadja el tőlem ezt. Egy gyűrűt húzott le ujjáról, és D'Artagnan ujjára húzta. D'Artagnan emlékezett rá, hogy már látta az ékszert Milady kezén, remek zafír volt gyémánt foglalatban. Először önkéntelenül vissza akarta adni. Nem, mondta Milady. Tartsa meg a gyűrűt szerelmem jeléül. Különben is tette hozzá felindultan. Ha elfogadja, nagyobb szolgálatot tesz vele, mint sem gondolná. Csupa titok ez a nő, mormogta magában D'Artagnan. E pillanatban nem sokon múlt, hogy le nem leplezte önmagát. Már-már megnyílt a szája, hogy elmondja Milady-nek kicsoda, és milyen bosszúálló szándék hozta ide, a nő azonban így folytatta. Szegény báránykám, hajszáld hián megölte az a szörnyeteg gaszkonyi. Ez a szörnyeteg, ez ő volt. Fájnak még a sebei, szegénykém? Kérdezte Milady. Nagyon, felelte jobb híján D'Artagnan. Ne féljen, suttogta Milady. Megbosszulom még irtózatosan. A teremtés itt, gondolta D'Artagnan, még nincs itt a vallomás pillanata. Beletelt némi időbe, amíg a rövid párbeszéd után visszanyerte nyugalmát, ám de bosszúért lihegő szándékai meg idehozták, közben nyomtalanul szerte foszlottak. Hihetetlen hatalma volt fölötte ennek a nőnek. Gyűlölte és egyben imádta. Sosem hitte volna, hogy egy szívben megférhet két ilyen ellentét, sőt nem csak megférhet, hanem támogatja is egymást furcsa, szinte démoni szerelemmé ötvöződve. Eközben egyet ütött az óra, búcsúzni kellett. D'Artagnan az elválás pillanatában már csupán azt sajnálta, hogy mennie kell. Szenvedélyesen búcsúztak el egymástól, és újabb pásztorórában állapodtak meg egy hét múlva. Szegény Ketty remélte, hogy válthat egy-két szót D'Artagnannal, amikor a szobáján áthaladt, de Milady személyesen kísérte ki a férfit a sötét folyosóra, és csak a lépcsőn vált el tőle. Másnap reggel D'Artagnan Athos lakására sietett. A véleményét szerette volna hallani különös kalandja után. Mindent elmondott neki. Athos több ízben összevont a szemöldökét. A kegyed Milady-e, kezdte Athos, feslet nő személy, de mégsem tette jól, hogy ilyen rútul becsapta. Akárhogy vesszük is, félelmetes ellenséget szerzett magának. Közben Athos szünet nélkül a gyémánt foglalatú zafír gyűrűt vizsgálta D'Artagnan kezén. Ezt D'Artagnan most a királyné gyűrűje helyett hordta, amaz gondosan elzárta egy ékszeres dobozba. A gyűrűmet nézi? Kérdezte Gascoigne, és ugyancsak dagadt a keble a büszkeségtől, hogy ilyen értékes ajándékot fitoktathat a barátai előtt. Igen, szólt Athos, nagyon emlékeztet az egyik családi ékszerünkre. Ugye szép? Kérdezte D'Artagnan. Csodás, válaszolt Athos. Gyönyörű vize van, alig hiszem, hogy párja volna. A gyémántjáért cserélte? Dehogy, mondta D'Artagnan. A szépséges angol, vagy inkább francia dáma ajándékozta, mert bár sose kérdeztem, szentül hiszem, hogy Franciaország a hazája. Milady-től kapta a gyűrűt, kiáltott fel Athos, és hangjából nem volt nehéz megállapítani, milyen izgatott. Tőle bizony, ma éjszaka. Mutassa csak azt a gyűrűt, kérte Athos. Tessék, szólt D'Artagnan, és lehúzta ujjáról. Athos szemügyre vette az ékszert, és feltűnően elsápadt, majd felpróbált a bal keze gyűrű is ujjára. Úgy illett rá, mintha rászapták volna. A dű és a bosszú felhője vetett árnyat a nemes úr máskor mindig nyugodt vonásaira. Nem lehet az övé, nem ez lehetetlen, mondta. Hogyan kerülhetett volna ez a gyűrű Milady Clarik kezébe? Pedig szinte hihetetlen, hogy két ékszer így hasonlítson egymásra. Ismeri ezt a gyűrűt? Kérdezte D'Artagnan. Először azt hittem, ismerem, szólt Athos, de egész biztosan tévedek. Vissza is adta D'Artagnannak, de továbbra is egyre nézte. Ennyi, D'Artagnan, szólalt meg egy pillanat múlva. Húzza le az ujjáról azt a gyűrűt, vagy fordítsa befelé a követ. Oly kínzó emlékeket idéz fel, hogy nem tudnék odafigyelni a beszélgetésünkre, hiszen tanácsért jött volna hozzám, mint ha azt mondta volna, hogy zsákutcába jutott, és nem tudja, mit tegyen. De várjon csak! Mutassa még egyszer azt a zafírt. Annak, amelyiket említettem, egyik lapja egy baleset során kicsorbult. D'Artagnan megint lehúzta ujjáról a gyűrűt, és odaadta Athosnak. Athos megremegett. Nézze csak, nézze! Szólalt meg, milyen furcsa! És megmutatta D'Artagnannak a karcolást. Igen, ott volt. Athos jól emlékezett rá. Kitől kapta hát Athos ezt a zafírt? Anyámtól, azt pedig nagyanyámtól. Mint említettem, ősi családi ékszer. Sose kerülhetett volna ki a családból. És kegyed eladta? Kérdezte tétován D'Artagnan. Nem, szólt Athos furcsa mosollyal. Elajándékoztam egy szerelmes éjszakán, ugyanúgy, ahogy most kegyednek ajándékozták. Most aztán D'Artagnan esett gondolkodóba, örvényeket kezdett sejteni Milady szívében, sötét, ismeretlen örvényeket. Nem húzta vissza ujjára a gyűrűt, hanem zsebre vágta. Hallgasson rám, D'Artagnan, szólt Athos, és megfogta kezét. Tudja, hogy szeretem. Ha volna fiam, jobban azt se szeretném. Hallgasson rám, és higgyen nekem, hagyja békén azt a nőt. Nem ismerem, de valami azt súgja, hogy kárhozott lélek. Van benne valami végzetes. Igaza van, mondta D'Artagnan. Ott is hagyom, megvallom, engem is megrémít ez a nő. Lesz hozzá bátorsága? Kérdezte Athos. Lesz, felelte D'Artagnan, mégpedig azonnal. Jól is teszi, fiacskám, szólt a nemes, és szinte apai szeretettel szorította meg a Gascoigne kezét. Adja Isten, hogy ez a nő, aki éppen hogy belépett az életébe, ne hagyjon valami iszonyú emléket maga után. D'Artagnan felé visszentett, mint egy annak jeléül, hogy nem haragudna, ha magára maradhatna gondolataival. Amikor D'Artagnan hazatért, Kettyt talált a lakásán, a lány őt várta. Egy hónapos láz sem dulhatta volna fel jobban szegényt, mint az elmúlt álmatlan, gyötrelmes éjszaka. Úrnőjétől hozott üzenetet az Álvárdének. Az asszonyt megrészegítette az öröm, szinte eszét vette a szerelem. Tudni akarta, mikor ajándékozza meg a szeretője még egy éjszakával. A szegény Ketty pedig sápadozva reszketve leste D'Artagnan válaszát. Athos erős hatása alatt tartotta a fiatalembert. D'Artagnant, most, hogy büszkesége kielégült és bosszúja célba talált, mind öreg barátjának tanácsai, mind saját szívének intő szava arra bírták, hogy többé sose lássa Milédit. Tollat fogott hát, és mindössze ennyit válaszolt. Asszonyom, ne várjon tőlem újabb találkozót. Mióta felépültem, olyan sok az efféle tennivalom, hogy rendet kell tartanom. Ha ismét kegyedre kerül a sor, szíves örömest értesítem, kész sokkal Várdé gróf. A zafírról bölcsen hallgatott a gaszkonyi, talán fegyverül tartogatta Milédi ellen, vagy mi csűrés csavarás így akarta megszerezni az anyagi fedezetet felszereléséhez. Különben helytelen volna egy kor cselekedeteit egy másik kor szemszögéből megítélni. Amit napjainkban minden gavallér szégyelne, az akkortájt nagyon egyszerű volt és egészen természetes, s a legjobb családból származó ifjúrakat is rendszerint a szeretőjük tartotta el. D'Artagnan lepecsételetlenül nyújtotta át a levelet Kettynek. A lány elolvasta, először meg sem értette, s amikor újra átfutotta, majd megháborodott örömében. Micsoda boldogság, szinte el sem akarta hinni Ketty. D'Artagnan kénytelen volt élő szóval is megismételni azt, amiről oly világosan szóltak az írott sorok. A szegény kislány pedig bármi veszély elébe nézett is úrnője féktelensége miatt, rohant Milédihez a válasz levéllel a királytérre, ahogy csak a lába bírta. A szenvedő vetélytárs iránt a legszelídebb nő szívesen ismer könyörületet. Ami serényen Ketty járt a levéllel, épp oly serényen tépte fel Milédi, de alig olvasta az első szót, elszürkült az arca, azután összegyűrte a papírt, mert villámló szemmel fordult Kettyhez. Mi ez a levél? Kérdezte. Mi volna, asszonyom? Válasz a kegyed levelére, felelte Ketty, és minden ízében reszketett. Nem, csattant fel a Milédi. Nem! Úri, ebben egy asszonynak nem írhat ilyen levelet. Hirtelen megborzongott. Ó, Isten, mondta, csak nem tudja, és elhallgatott. Csikorgatta a fogát, arca hamu szürkére vált, az ablakhoz lépett, mintha nem kapna levegőt, de csupán arra volt ereje, hogy karját kinyújtsa, a lába cserbe hagyta és egy karszékba roskadt. Ketty azt hitte rosszul van, oda rohant, hogy kikapcsolja fűzőjét, de Milady felpattant. Mit akarsz? Kérdezte. Kezet merészelsz emelni rám? Azt hittem rosszul van, asszonyom, segíteni akartam, felelt a szobalány egészen megrémülve úrnője arcának riasztó kifejezésétől. Hogy én rosszul vagyok? Hogy én? Hát mi vagyok én? Ne bánts irány! Ha engem megsértenek, én nem ájuldozom, hanem bosszút állok, megértetted? És intett Kettynek, hogy távozzék.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 33. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.